az Értsünk Szót adásában már többször, több kontextusban elhangzott, hogy enyhülni fog a menekült válság. Az enyhülésből egyelőre annyi igaz, hogy könnygázt vetettek be a szlovén-horvát határon, hogy feltartóztassák az ott feltorlódott tömeget, 1800 ember ment át legutóbb itt, és további 2000 vár az átengedésre, ez a kedd reggeli információ. Nagyon élénk a forgalom, és nagyon jelentős a feszültség a horvát-szlovén határövezetben is, és a horvát-magyar határövezetben is. Ezen a határszakaszon Zákányban járt Kupán Zsuzsanna, aki marosvásárhelyi származású, de Magyarországon élő tolmács. A Zákányban tapasztaltakról a Baudolino, a Megbízhatatlan Narrátor Memoárjai alcímű blogján számolt be, és arra kértem, hogy ossza meg tapasztalatait a marosvásárhelyi rádió hallgatóival is.
Kétszer voltam Zákányban. Első alkalommal egy alapítvánnyal mentünk rá, egy hajléktalan segítő alapítvánnyal, másodszor pedig egy önkéntessel, egy másik önkéntessel. Ugye azt tudni kell, hogy többféle segítőcsoport létezik, talán az egyik legismertebb a Migration Aid. Én most nem velük voltam, ők elsősorban Hegyeshalmon voltak jelen, Zákányban pedig a Budapest Babakó SOS Refugee csoport volt jelen, különféle önkéntesekkel, illetve voltak külföldiek is.
Mit tehet most az önkéntes?
Hát tulajdonképpen nagyon keveset. Teheti meg, hogy vásárol valami ételt, mindig vannak ilyen frissülő listák, hogy mire van szükség, vagy hát legalábbis eddig ezt tehette, ugye most már lezárták a magyar határt. Ezeket az élelmiszereket az emberek általában a saját pénzükből vásárolják, vannak azért azonban nagyobb adományok is. Mi igazából azt csináltuk, hogy lementünk, készítettünk egységcsomagokat, minél többet, és amikor behúzták a vonatot, tehát még mielőtt a vonat elindult volna Zákányról Hegyeshalomba, akkor kiosztottuk ezeket a csomagokat, vizet osztottunk. Néha volt tolmács is, ők általában a vonatba történő beszálláskor próbáltak segíteni. Volt nagyon minimális már ilyenkor a kapcsolat a menekültek és az önkéntesek között. Tehát aki mondjuk követte a híreket, az tudja, hogy például a keletiben kifejezetten intenzív interakció volt. Ez Zákányban gyakorlatilag nincsen. Tehát arra van idő, hogy amíg az embereket beszállítják a vonatba, addig esetleg valakinek egy, mit tudom én, zoknit, cipőt, takarót, kisbabának tápszert adni. Van néhány kerekesszék, a fáradtakat vagy a terheseket abba le lehet ültetni, de tényleg, tehát igazából csak ilyenekre lehet szorítkozni, tehát semmiféle komolyabb beszélgetésre, vagy netán lelki segítségre, amire egyébként nagy szükség volna, arra nincs lehetőség.
A nyári információk azok voltak, hogy itt gyalogosan érkeztek emberek, gyalogosan kertek át a határon. A határmenti konfliktusok is azért alakultak ki, mert ott nagyobb tömeg gyűlt fel, ugye Röszkénél voltak összecsapások, és hát így vonult a tömeg. Na most ezek az emberek vonaton ülnek. Mit tudni ezekről a szerelményekről? Hogy kerülnek fel egy vonatra? Ki irányítja? Merről? Merre mennek? Lezárták a magyar határokat, ugye a magyar kerítésépítési program az folyik. Ennek ellenére mennek ezek a vonatok. Mit tudni róluk?
Ami a helyzet Zákányon, legalábbis ami péntek éjfélig volt, mert akkor ugye lezárták a zákányi zöld határt is, tehát az volt az utolsó vonat, ami elment, és annál még ott voltam. Az emberek átjönnek a zöld határon, körülbelül 1 kilométert gyalogolnak a vonatig, azért körülbelül, mert igazából nem nagyon tudom megsatszolni, hogy ez mekkora távolság. Ez a távolság viszont olyan szempontból nagyon nehéz, hogy egy sáros, tulajdonképpen egy dagonyában jönnek végig. Sokan mezitláb, rengeteg a kisgyerek, tehát nagyon sok a kisgyerekes család. Egy sorba állítják őket, ezt mindig nagyon hangsúlyozzák, hogy egy sorba kell állni, és így szállítják fel őket a vonatokra. Egy vagonban körülbelül 80-100 embert ültetnek, ez változó attól függően, hogy éppen hányan vannak, vagy hány ember kell felültetni, és nagyon hosszúak ezek a vonatok, tehát legalább ilyen 20 vasúti kocsiból állnak.
Az egyes sor az azért kell, hogy ne alakuljon ki konfliktus. Úgy kell elképzelni, hogy akkor az emberek egymás háta mögé felsorakoznak, vagy szülők, gyerekek egymás kezét.
Így van. Így van. Tehát a rendőrök és a katonák biztosítják a helyszínt. Ők felsorakoznak mindig egy-egy vagon mellett. Ha szükség van, akkor természetesen segítenek, tehát igazából nagyon együttműködőek. Viszont meg kell valamiféle rendszert tartani, tehát ilyen szempontból érthető az, hogy egy sorba állítják őket, hiszen ha nem, akkor könnyen kialakulhat valamiféle tumultus, ami senkinek sem jó. És akkor emiatt próbálnak egy ilyen rendszert felállítani, sorba állítani az embereket, lehetőleg együtt tartani a családokat, ez persze sokszor nehéz, tehát többször is én magam is szemtanúja voltam annak, hogy valaki elszakadt a családjától, akár a határ túloldalán, akár a vonat környékén, és akkor tolmácsok és rendőrök segítségével próbáltuk megkeresni a családtagokat.
Ez, hogy gyalogolnak az emberek át a zöld határon, addig, amíg vonatra szállhatnak, ez ugyanaz a gyakorlat, amit egész Kelet-Európában és a Balkánon lehetett látni, hogy a hatóságok tulajdonképpen passzívan nézik a határsértést, nem segítenek, nem lépnek közbe, hanem kvázi így jár, ezzel a passzivitással járulnak hozzá ahhoz, hogy az emberek tovább haladhassanak, és csak akkor kezdődik meg az emberek szállítása, amikor ez már nem határövezetben, nem határsértésnek bizonyul. Tehát, hogy kivédjék az embercsempészet, vagy a szervezet határsértés vágyát.
Gyakorlatilag igen. Nem mondanám, hogy teljes passzivitással, mert mondom, tehát hogyha valaki elfárad, akkor nyilván segítenek neki, de alapvetően az ő feladatuk nem ez, tehát ezért is jó szerintem, hogy önkéntesek vannak lent, hogy akkor az önkéntesek átveszik ezt a fajta segítő munkát. Nekem nagyon szürreális élmény volt ez az egész, hiszen ugye arról volt szó hivatalosan legalábbis, hogy meg kell védeni a határokat. Ehhez képest gyakorlatilag a magyar hatóságok is úgy gondolom ugyanazt teszik, mint amit mondjuk Szerbia, szervezetten szállítják egyik határtól a másikig a menekülteket.
A határfal építésének melyek a következményei? Mi látható ebből?
Ebben én nem én vagyok talán a legkompetensebb. A saját tapasztalataim alapján én lent voltam Röszkén is 2 napot. Nyilvánvalóan, ha felépül egy határzár, akkor onnan el fognak menni az emberek, tehát sokkal kevesebb lesz az, aki tényleg határsértő, és valóban át fogja vágni vagy mászni azt a falat. Többek között azért is, mert nyilván ők is olvassák a híreket, tehát nem szeretnének se börtönbe kerülni, se azt, hogy kitoloncolják őket. Én igazából ezt nem látom valós megoldásnak. Arra jó, hogy elkendőzzük a problémát, de ettől még csak az útvonalak fognak változni, illetve azt gondolom, hogy tulajdonképpen ezzel az embercsempészeknek a kezére játsszuk át ezeket az embereket, akik még több pénzért és netán még veszélyesebb útvonalakon fogják őket majd szállítani.
A magyar önkéntes hálózat szerveződését, működését hónapok óta követjük. Vendégünk volt Király Kinga Júlia, aki a kezdetektől dolgozik ebben a hálózatban, szintén marosvásárhelyi. A vele készített interjú is visszahallgatható a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában. Most már, hogy eltelt majdnem fél év, hogy ezek a csoportok felálltak, profikká váltak, mi látszik a működésüktől, meddig bírják ezek az emberek, ugyanazok-e az emberek, átadják-e a stafétát, lanyhul-e a lelkesedés, milyen a perspektívája ennek a segítő mozgalomnak?
Ennek a kérdésnek nagyon örülök, mert erről nagyon szeretnék beszélni igazából. Először is azt szeretném elmondani, hogy amikor ebbe az egészbe belekerültem, én előtte elég sokáig olvastam a híreket, megosztottam Facebookon, tehát nagyjából ilyen fotelaktivistaként működtem. Utána pedig egyszer csak fogtam magam, kimentem a Keletibe, és úgy döntöttem, hogy akkor most táncolunk és népi gyermekjátékokat játszunk a gyerekekkel egy-egy délutánon át. Azt gondolom, hogy mindenféle kampány vagy gyűlölködés ellenére én magam is elég sok személyes támadásnak voltam kitéve ismeretlenektől, és sajnos ismerősök részéről is. de azt gondolom, hogy ennek ellenére rengeteg ember összefogott, és igazából hatalmas erő van ebben az országban. És most nyilván lehetne kiemelni akár egy egyesületet vagy társaságot, de inkább azt mondanám, hogy, hogy ezek az emberek tulajdonképpen egy célt szeretnének követni, segíteni valahogyan a menekülteknek a saját erejükből, ki ahogy teheti. Ugyanakkor viszont nagyon fontosnak tartom azt, hogy pihenni kell. Tehát láttam már olyant, hogy valaki heteken keresztül folyamatosan ezt csinálta, például a keletiben, majd miután a keleti kiürült, utána nem volt mit tenni. Úgy érezte, hogy ahogy akkor ő most felesleges, és nyilván erős szó erre a depresszió, de valamiféle mélagúba zuhant. Ezt szerintem mindenképpen el kellene kerülni, mert neki sem jó, illetve a menekülteknek sem, hiszen ez a helyzet valószínűleg még hónapokig fennáll, tehát tulajdonképpen az ő érdekük is az, hogy, hogy kipihent önkénteseket kapjanak.
Milyen az együttműködés a segélyszervezetek, a hivatásos segélyszervezetek és a civil kezdeményezések között?
Erről nagyon keveset tudok mondani, mert én csak egy ilyen senki vagyok a tápláléklánc alján, tehát nem tartozom a szervezők közé, tehát ezekről inkább ők tudnának beszélni. A saját tapasztalatom az, hogy a helyszínen egyébként mindenki készséges, emberi mi voltától vagy lelkismeretétől függően, tehát nekem nem volt személyes konfliktusom senkivel. Ugyanakkor viszont nyilván vannak visszásságok, tehát amint azt le is írtam például a blogomban is, a vonaton ugye volt 20 vagon, ebből az első 4-et látta el a Vöröskereszt, a többi 16-ot bízták azokra az önkéntesekre, akiknek nyilván semmiféle se állami, se másfajta támogatás nem jutott, legalábbis nem hatalmas összegekből, tehát kizárólag civil adományokból szedtük össze, ami volt. Nekem ez nagyon visszásnak tűnt. Ez nyilván nem az ott dolgozó helyszínen levő vöröskereszteseknek a hibája. Ugyanakkor nekem ez tényleg nagyon, hát érthetetlennek tűnt, hogy saját fotóssal és kamerával megjelenünk, osztunk, és igazából a hátsó 16 kocsiról és arról, hogy ott mi történik, arról tulajdonképpen senki nem tudósított.
Mi kell ahhoz, hogy ez az önkéntes hálózat megmaradjon? Meddig lesz erre erőforrás? Ugye jönnek a felajánlások, hogyha valaki követi ezeknek a csoportoknak a működését, akkor azt látja, hogy időnként megjelennek segélykérések, hogy takaró kell, tápszer kell, tisztítószer kell, ide-oda, megadják a helyszínt, és akkor jönnek a felajánlások. De meddig lehet ezt így csinálni?
Nem tudom. Ez az őszinte válasz. Én nagyon remélem, hogy még sokáig, pontosan azoknak az érdekében, akiken segítünk, viszont azt is látni kell, hogy az emberek pénztárcája véges. Tehát én magam is költöttem a menekültekre a saját pénzemből. Ez részben jó érzés, részben pedig tehetetlenség, hiszen az a, nem tudom, 20 darab sajt, amit az ember megvesz, az tényleg csepp a tengerben. Nem tudom. Tehát mindenképpen szükség volna, azt gondolom, valamiféle nagyobb támogatásra, vagy a támogatási rendszernek valamiféle átalakítására. Volt már példa, hogy cégektől, vagy magánszemélyektől érkezett nagyobb adomány, de hogy ezt meddig lehet csinálni, nem tudom. Ez részben az embereknek a lelkesedésétől is függ, részben attól, hogy mennyire mediatizált ez a kérdés, mert úgy vettem észre, hogy most már egyre kevésbé. Ezzel az egész vonatoztatással paradox módon ki is került a hírekből ez az egész.
Ugye az történik, hogy ezek a vonatok átmennek Magyarországon, a menekültek tényleg átutazókká válnak, és az a fajta drámai helyzet, amit a nyár végén, ősz elején láttunk, hogy a keleti pályaudvaron napokig állt a továbbjutásra váró tömeg, az most nem áll fenn. Ezzel együtt a feszültség csökken, nő. Mit tapasztal az, aki nem feltétlenül önkéntesként figyel oda, aki csak úgy érintőlegesen csap meg a menekült válság szele?
Hát aki mondjuk csak a híreket figyeli, vagy esetleg beszélget másokkal, abban valahol az érzés alakulhat ki, hogy tulajdonképpen ez a probléma legalábbis Magyarországon tulajdonképpen megszűnt, És ez valahol visszautal arra, amit az előbb mondtam, hogy ez egy nagyon paradox helyzet. Amíg a menekültek a keletiben, meg Pesten máshol voltak, addig jobban szem előtt voltak, itt volt az egész külföldi sajtó, meg röszkén is, és akkor mindenki tudósított az eseményekről. Most pedig, amikor nekik tulajdonképpen mégiscsak kényelmesebb ez a forma, annak ellenére, hogy bár gyalog jönnek át a határon, utána mégiscsak vonatra szállhatnak, vagy szállhattak eddig. Ezzel valahogy kikerülnek az emberek látóteréből, pontosabban a média látóteréből, és ezzel azt hihetnénk, hogy hát nincsenek is annyian, megoldódott nagyjából a probléma. Ehhez képest pedig tulajdonképpen sokkal többen vannak, mint eddig, csak jobban elrejtve, és sokkal nehezebb hozzájuk bármiféle segítséget nyújtani, hiszen Zákány sokkal messzebb van Budapesttől, meg Hegyesfalom is, mint mondjuk Budapesten a keleti.
Eltolódott a probléma, vagy szőnyeg alá került?
Én ezt mondanám, hogy eltolódott, illetve most aztán még jobban kitolódott ugye a magyar határzár után Szerbiába, Szlovéniába, Horvátországba. A hírekből ugye olvashatjuk, hogy feltorlódtak az emberek a határon. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy a hírekből valamennyire kikerült, a köztudatban nincs benne annyira, de a probléma szerintem súlyosabbá vált, azon kívül jön a hideg, jön a tél, tehát ez különös, ez még rátesz egy lapáttal.
Ez jelenti azt, hogy a segítség módja is meg kell változzon?
Igen, részben igen. Egyrészt sokkal nagyobb logisztikai szervezést igényel, már az nagyobb szervezést igényelt, hogy Zákányra lejuttatni önkénteseket és adományokat. Most ehhez képest, hogyha valaki Magyarországról szeretne eljuttatni önkénteseket és adományokat Szerbiába, Szlovéniába, az még egy külön plusz szervezést igényel. Kapcsolatba kell lépni természetesen a helyi önkéntes szervezetekkel, a helyi hatóságokkal, akik hol együttműködőek, hol nem. Szerintem most még nagyobb probléma lett, mint ami eddig volt.
Nágó Zsuzsa néhány nappal ezelőtt jelentkezett be Bodrumból a hullámhosszainkra, és azt mondta, hogy most a török-görög határ szakaszok mentén azt tapasztalható, hogy a kisgyerekes családok inkább nem indulnak el, nem kockáztatják már a tengeren az időjárási viszonyok miatt az utazást. Akik úton vannak, vonatra szállnak, említette, hogy nem lehet velük különösebben alaposan kapcsolatba lépni, de mégis azért mi látszik belőlük? Kicsodák, milyen szükségleteik vannak? Mit lehet megtudni róluk?
Azt hiszem, erre úgy válaszolnék, hogy elmesélnék néhány történetet, ami hol velem, hol a társaimmal történt meg. Nagyon változó, hogy kik ezek az emberek. Vannak szírek, afgánok, afrikaiak. Ami általában tulajdonképpen mindegyikükre jellemző az, hogy Magyarországra már nagyon elcsigázottan érkeznek meg. Sokszor alapvető igényeik nincsenek kielégítve. Megkockáztatom a PTSD-t is a helyzet az esetükben, bár nem vagyok szakértője a témának, de annyira rezignáltan, némán tűrik ezt az egész helyzetet, hogy nem, egész egyszerűen nem tudok más magyarázatot találni rá. Poszttraumás stressz-szindróma. És annyira rezignáltan tűrik az egysorbaállást, a gyaloglást, a várakozást, ami akár órák hosszat eltarthatott a vonaton, és leginkább a gyerekeken figyelhető meg el. Kevesebb valamivel a kisgyerekes család, mint nyáron, de még mindig sokan vannak, vagy sokan voltak. Az utolsó vonat ugye éjfél után ment el, tehát éjfélkor zárták le a határt, és utána kezdték el feltölteni a vonatot. Éjfélkor a legtöbb kisgyerek fáradt, nyűgös, jó esetben alszik. Ezek a kisgyerekek sorban álltak, és várták, hogy felülhessenek a vonatra, néma csendben. Nekem az volt a legdöbbenetesebb az egészben, hogy igazából még babasírás sem lehetett tulajdonképpen hallani. Egy kisbabát láttunk, egy 30 napos kisbabát, aki fázni nem fázott, mert be volt bugyolálva, de szürke volt. Vittünk neki tápszert, de talán már sírni sem volt ereje, szóval, hogy annyira fáradtak már a gyerekek is, hogy egész egyszerűen egyetlen szó nélkül tűrik ezt az egész procedúrát. nem kiabálnak, nem követelőznek, eszükben nem jut játszani, egy friss állatkának megörülnek, mert az az ő tulajdonuk lehet. Elég szívszorító látvány egyébként, mert az ember arra számítana, hogy hát jön egy csomó gyerek, és majd biztosan gyerekzsival lesz. Nincs. Némasság van.
Látszik-e az alagút vége? Hova igyekeznek, és optimális esetben mi vár ezekre a gyerekekre? Vagy várhat? Vagy mi lenne az optimális eljárás velük?
A gyerekekről azt is tudni kell közben, hogy nem csak családostul érkeznek, hanem nagyon sok gyerek érkezik felnőtt kísérő nélkül. Ha jól tudom, de ezt ellenőrizni kell, Magyarországra valami 8000 gyerek érkezett így, tehát úgy, hogy nem jött vele felnőtt kísérő. Én csak remélni tudom, hogy nincs köztük olyan, aki cselleng az országban, vagy netán emberkereskedők áldozatává vált. Azt gondolom, hogy mivel ennyire átláthatatlan a rendszer, és igazából ennyire el van rejtve előlünk, mindenki elől, az, hogy mi történik ezekkel a gyerekekkel, ezért nagyon nehéz megjósolni, hogy mi fog velük történni. Ugye Németországban táborokba kerülnek, a németek maguk is nagyon túlterheltek már, tehát körülbelül annyira jut kapacitás most már, hogy ételital fedél. Hogy mikor kerülnek ezek a gyerekek iskolába, netán a felnőttek valamiféle képzésbe, nem tudom. Elég pesszimista vagyok ilyen tekintetben. Én azt gondolom, hogy ezt nem egyetlen országnak kellene megoldani, hanem én még mindig reménykedem abban, hogy ezt közösen valahogy egész Európa felkarolja. Mert másképp megint elveszítünk egy generációt, ugye elveszítettünk egy generációt a gazdasági válsággal, és most el fogunk veszíteni egy generációt a menekült válsággal.
Kakuk György Isztambulból jelentkezett be a múlt héten, és Jordánia felé tartott. Ő azt mondta, hogy a terrorizmus elleni harc legfontosabb eszköze az lenne, hogy ezeket a gyerekeket minél hamarabb minőségi és ellenőrzött oktatási rendszerbe menekíteni, mert ők a legérzékenyebb és kiszolgáltatottabb célpontjai a szélsőségeseknek. Hát legyen így, és egyszer csak érkezzenek meg valahová, ahol béke és biztonság van. Minden esetre a horvát-magyar és a szlovén-horvát határon most éppen csak élelmiszer, meleg ruha jut nekik, ha jut, és ez azoknak az önkénteseknek köszönhetők, akik ott dolgoznak. Ilyen önkéntes a marosvásárhelyi származású Kupán Zsuzsanna. Vele beszélgettünk az elmúlt fél órában. Beszámolója olvasható a Baudolino blogon. Gondolom lesz még bejegyzés, és érdemes követni, úgyhogy hallgatóinknak azt javaslom, kövessék. Meg fogják találni ennek a pontos internetes helyét a Marosvásárhelyi Rádió honlapján is. Jó munkát kívánok a továbbiakra is.
Köszönöm szépen.